Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Katona esetében a félelem kérdése működik?
Igen. Ez egy nagyon érdekes, amit én éltem meg. És megint az jött előttem példaként, hogy a nagyapám hogy volt képes arra, hogy éveken keresztül többször járt kint a fronton, ő ezeket feldolgoz, ezt a félelmet.
Mit élhet át harci helyzetben egy katona? Érezhet-e félelmet? Mi civil emberek hogyan dolgozzuk fel a háborús helyzetet lelkileg? Kérdések, amelyekre megpróbáltunk választ adni a beszélgetésben, amely a Mária Rádió téma podcastjának első adása volt. A beszélgetésben megszólalt dr. Lippai Péter dandártábornok, aki parancsnokként, törzsfőnökként három katonai misszióban vett részt, és elmondja erről gondolatait Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök is. Ebből a beszélgetésből idézünk a mai műsorban, amelyhez kívánok tartalmas rádiózást. A szerkesztő Fodor Endre vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Félő az, hogy egy olyan generáció irányítja a közéletet, a politikát manapság, akiknek mondjuk a szülei gyerekként még megélték a háború időszakát. Hogy egy olyan generáció nem tudja, nem érti, mi az, hogy háború. És én azt tapasztalom, hogy manapság úgy könnyedén pufogtatják az atombomba ledobásának a kérdését, könnyedén pufogtatják azt, hogy háborúba kellene menni, vagy sem. Szóval hogyan látjátok ezt, tábornok úr, püspök atya?
Én úgy gondolom, mindenképpen egyfajta kockázat. Mert akik ezt nem élték át, azok nem ismerik azt sem, hogy ez milyen veszélyekkel jár. És úgy hozhatnak döntést, majd a döntéshozó helyzetbe kerülő fiatal generáció, hogy a döntések következményével nem lesz tisztában. Ebből fakadóan nagyon fontos az, hogy megismerjük a múltunkat, a történelmet, minél mélyebben, és nem csak évszámok szintjén, hanem azt is, hogy mit jelentett mondjuk egy-egy ilyen esemény, mint hogy háború vagy forradalom, ami egyfajta fegyveres összetűzés jelentett, és emberáldozatokkal jár. Ez rendkívül fontos, hogy ezt mélységében megismerje a fiatal generáció. Az ezzel együtt járó érzelmekkel, az ezzel együtt járó személyiségváltozásokkal együtt, hogy egy ilyen döntés, amikor arról dönt valaki, hogy beavatkozik-e mondjuk egy másik országban folyó fegyveres konfliktusba, vagy oda küld katonákat, ahol éppen valahol fegyverrel kell rendet teremteni, békét teremteni, annak milyen következménye lehetnek, nem csak az egyén, de a társadalom szintjén is.
Na de tábornok, akkor ezek a fiatalok a Die Hardon és a Terminátoron nőttek föl.
És pont azért veszélyes, mert amikor számítógéppel játszik az ember ilyen játékokat, úgy mondom, hogy lövöldözős játékokat, akkor nem tudja azt, hogy az ember lelkére a fizikálisan és pszichésen is hogyan hat. Neki az csak egy játék, és az nagyon veszélyes tud lenni.
Atya?
Közelítsük meg a Tom és Jerry rajzfilm oldaláról, ahol a figurák bármit tehetnek egymással, tehát hogy lezuhanhat 400 métert, és nem lesz semmi baj, csak egy kicsit megüti magát. Tehát amit a tábornok mond, amit a Péter mond, tehát hogy a lövöldözős játék, az játék, tehát ezt észre kellene venni. Ugyanakkor a rajzfilm, amin hát szerintem most már kettő generáció nőtt fel, tehát ott a különböző helyzeteknek nincs következménye. Tehát valaki lezuhan és túléli. Holott, ha valaki lezuhan, akkor az általában meg szokott halni. Tehát, hogy ezeknek nincs következménye, és azt gondolják az emberek, hogy hát lehet lövöldözni nyugodtan.
Jó, hát sokan azt mondják, hogy az agresszivitás egyik kiélési formája ez az egész dolog. No, de hát az agresszivitás egyébként meg, mint a nőne a társadalomban, nem?
Ahogy talán a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese mondta kint Lourdes Sándor vezérőben, hogy egy mondatban összefoglalta a lurdi katonai tanárnoklaton, hogy amikor azt kérdezték tőle, hogy most ebben a körülményben mi van, hogy én szerintem a katonák tudják egyedül, hogy a háborúnak milyen következménye van. Még akkor is, hogyha a magyar honvédség most tevőlegesen nem vesz részt egy aktív háborúban, de azért a katona nagyon jól tudja azt, hogy ő amikor egy éles fegyverrel, akár még tehát kiképzés céljából lő, hogy annak milyen hatása van. Tehát ez a számítógépes játékban nem jön ki, de azért egy kiképzésen, egy lőtéren ott azért a katona fizikailag látja azt, hogy egy lövedék az milyen hatással van. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek a nagy többsége nem tudja ezt. A katonák tudják egyedül, hogy a háborúnak milyen következménye van valójában. És amit a Péter mond, hogy valójában ezt kellene valahogy hogy elmélyíteni, hogy akár ami az első vagy a második világháborúban történt, és nem a filmek szintjén, hanem talán tényleg az írások, vagy talán a dokumentumfilmekben, amit lehet látni, hogy ott azért nagyon súlyos dolgok történtek. Egy játékfilmben ez nem jön ki, mert egy játékfilm is megpróbál valamiképpen happy end-el végződni, de hát egyik háború sem végződött happy end-el, már bocsánat. Hát ott milliók haltak meg, akár az első, akár a második világháborúban. Tehát, hogy valójában ezt kellene valahogy elmélyíteni a társadalomban, ami hát azért nem magyar probléma, hanem világ probléma szerintem, és hát itt nem is a háborúról van szó, hanem valójában az emberképről van szó, a közéletről van szó, meg az igazságosságról van szó. És ezekkel vagyunk hadilábon nagyon, hogy milyen emberképünk van valójában, hogy az igazságossághoz például hogy állunk hozzá.
Tában akkor egyébként lelkileg ilyenre föl lehet készülni, egy ilyen háborús helyzetre?
Igazán nem, de meg kell próbálni. Mert ha nem készülünk, akkor nagyon súlyos hibákat fogunk elkövetni, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy alkalmazni kell a fegyvert. Azon túl, amit Püspök úr elmondott, a magyar katonák már nem csak a kiképzésen szembesülnek azzal, hogy mit jelent az, hogy az embernek a kezében fegyver van, hanem nagyon sokan már megfordultunk olyan hadműveleti területen, ahol úgymond éles helyzetben voltunk, és akár tűzharcba keveredtünk, vagy olyan helyzetekben, ami bármikor azzal járhatott, hogy ember életeket kell kioltani, nagy Isten, mi vesztettünk el bajtársakat ennek következtében, és ott már azért az ember, ha nem is azt mondom, hogy egy totális háborúról van szó, de az egyén szintjén már megjelzi, sőt alacsonyabb szintű katonai vezetői szinten is, hogy mit jelent az, amikor harcba kell küldenem a katonámat, az elvesztheti az életét, ennek milyen következménye lesznek mondjuk a családra, és ez hogyan változtatja meg a személyiségét a katonának, az, hogy mondjuk 6 hónapon keresztül háborús viszonyok között kell, hogy élje a mindennapjait. Egy példát hagy mondjak, amikor második alkalma voltam Afganisztánban, rögtön az elején beleestünk a mély vízbe, hogy szokták mondani, egy olyan szituációba kerültünk, hogy napokon keresztül tényleg talpig vasban voltunk, dörögtek körülöttünk a fegyverek, nézzük, nem a második világháborúról volt szó, de mindenki, az a feszültség, az a stressz, amit ez jelentett, magamban is éreztve ezt, ez egy hatalmas szembesülés azzal, hogy amikor az embert maximálisan kimozdítják a megszokott békés komfort köréből, ez mekkora feszültséget jelent, és ennek milyen következményei lehetnek, mind fizikálisan, mind mentálisan. Hát fél év után, mondjuk én úgy jöttem azzal, hogy magas volt a vérnyomásom, romlott a szemem ennek következtében, és az a stressz, amit utána a visszailleszkedésnél fel kellett oldani, hogy visszatérjen az ember a békés mindennapi életébe, nem volt egyszerű. És ez minden szinten, az egyszerű katonától a vezetőig, ez jelentkezik.
Ezt sokatoktól hallom. Na de az lenne jó, hogyha egyébként ezeket a megtapasztalásokat nagyon sokan megértenék, vagy ezekről lehetne beszélni, vagy tudnátok beszélni. De hát a közéletben ezekről nincs is szó. Részben gondolom azért, mert hadititok, vagy éppen most miről beszéljen egy katonaember, de hát csak szóba kellene, hogy hozzuk.
Arról beszélünk, hogy poszttraumás stressz, amit sokáig évszázadon keresztül egyszerűen nem akartak el se fogadni, majd az első világháború után, amikor millió számra érkeztek haza a frontról a katonák, és szenvedtek a lelkileg attól, amit meg kellett ott élnünk a borzalmak miatt. Majd később a második világháború után már elkezdtek foglalkozni ennek a intézményesített gyógyításával, hogy hogy lehet ezt megoldani, ezt a feszültséget. Vagy amikor látjuk azt, hogy halljuk pontosabban, hogy Irakból vagy Afganisztánból hazatért katonák nem tudván feloldani ezt a feszültséget magukban, ezt a stresszt, továbbra is olyan eszközökkel akarják megoldani a mindennapi békés életüknek a problémáit, mint kint, és előveszik a fegyvert, és nagy Isten megölnek valakit, vagy a családi problémát próbálják így megoldani. Ha ezzel nem foglalkozunk, és erre nem készítjük föl magunkat és a beosztottjainkat, akkor nagyon-nagyon súlyos problémával fogunk szembenézni, és még nagyobb lesz a következmény. Vannak azért jó példák, és a Magyar Honvédségben is, amikor elkezdtük ezeket a úgymond veszélyesebb, éles missziókat, Irak, Afganisztán, azért indult egy program, ami nem csak a katonák, de a családok felkészítését is magába foglalta. Mert megvannak a különböző fázisok, a felkészülés időszakában milyen feszültségek születhetnek az egyénben és a családban, a közösségben, amikor kint van, misszióban, akkor mi az, ami dominál, mint fő feszültségforrás, fő stresszfaktor. És bizony az sem egyszerű, amikor visszatérünk, és vissza kell éleszkedni a mindennapi életbe, és ahogy mondom, az ember azokkal a módszerekkel akarja megoldani a mindennapi békés problémákat, amiket kint alkalmazott, ami megint újabb és újabb problémákat generálhat. Tehát foglalkozni kell vele, és készülni kell rá, még akkor is azt mondom, hogy arra nem lehet felkészülni, hogy az ember kint harcol. Volt olyan eset, amikor egy mesterlövésznek le kellett lőnie valakit odakint, és ő a távcsövön keresztül látta az áldozatának az arcát, és utána két napig a kint lévő tábori lelkészünk és a pszichológusnak kellett vele beszélgetni, hogy helyre rakja a lelkét a katonának, mert erre nem lehet felkészülni, hogy az embernek ölni, na Isten, inkább azt mondom, hogy ölni és nem gyilkolni, mert hiszen egy ilyen önvédelmi helyzet volt, de ezt meg kellett tennie. És akkor előbb jött belőle, hogy mégis a civil léte és személyisége, hogy ő most megölt egy embert.
Nem egyszerű feldolgozni.
Ez egy picit hadd tegyem hozzá az első világháborúból, amikor hazajöttek a tábori lelkészek, de ez nem csak Magyarországon volt, az apostoli szentszék azt adta ki, hogy akik részt vettek a háborúban, a tábori lelkészek, azokat, mindegyiket meg kell, ugye általában ők tartalékosok voltak. Tehát nem az adott tábori vikariátusnak az állományában, oda is tartoztak természetesen, de hát általában tartalékos lelkészek voltak, és minden megyés püspöknek, nem csak Magyarországon, hanem Itáliában, akik részt vettek háborúban, minden megyés püspöknek meg kellett egy vizsgáló bizottságot felállítani, hogy akik hazajöttek, megvizsgálják őket. Fizikailag is, hogy elvesztették-e a ujjukat, kezük megvan-e, lábuk megvan-e, fülük megvan-e, tehát stb. Tehát ami, ugye ez a liturgia miatt volt, hogyha későbbiekben a liturgiát mutatnak be, hogy ott azt nem lehetett abban az időben, nagyon szigorú volt, hogy tehát minden testrésznek meg kellett lennie, hogy a liturgia elneveszítse a komolyságát. Tehát félkézzel, félfüllel, stb. Tehát ezt nem lehetett. Ugyanakkor pedig lelkileg is, meg úgymond, vagy pszichésen is megvizsgálták őket, és kötelezve volt minden katona elkész arra, mondom a résztvevő országban, hogy egy lelki gyakorlaton részt vegyen. Ami több napos lelki gyakorlatok voltak, volt, ahol egy hét volt, volt, ahol kettő, volt, ahol 30 nap. Tehát valamiképpen nem működött még a pszichológia, de működött az egyházban az a fajta földolgozás, a mentális földolgozás, a lelki földolgozás, hogy hát ott a háborúban azért a tábori lelkész is, a katona lelkész is került olyan helyzetbe, ami hát nem a normális polgári szituáció volt. Tehát, hogy ő azt hogy oldotta meg, és abból a kiutakat meg kellett találni. Tehát, hogy nem esette olyan vétekbe, olyan bűnbe, ami hát az ő hivatásával és életfölfogásával teljesen ellentétes, és hát persze, hogy történt ilyen, egyértelműen, hát a lelkészek is kerültek olyan helyzetbe, a papok is, hogy amit a civilben biztos, hogy nem tett volna meg, de hát a háború körülményei között. Más. És ezt próbálták valamiképpen feloldani, tehát a honvédség is ugye erre törekszik most már a különböző külszolgálatokban. És hát ne felejtsük el, azért nagyon jól tudjuk, hogy vannak hősi halottaink. Tehát akiket mi a béke missziókban, a különböző szolgálatokban veszítettünk el, és hát ők bajtársaink voltak, sőt, hát ismertük őket, ha mindenki nem is ismerte, de nagyon sokan, te tábornok úr biztosan, de én is ismertem személyesen is. Tehát azért az egy olyan helyzet, amit sajnos nekünk is fel kell dolgozni, hogy egy olyan embert, akivel én x évig együtt szolgáltam, esetleg egy alakulatnál, egy alegységnél, akivel jóba is voltam, teszem azt, még barátok is voltunk, ő nincsen. Tehát azt nekünk is, a további élőknek fel kell dolgoznunk, ugyanúgy, ahogy a családnak, tehát részt venni abban a folyamatban, amiből szintén elszakadtunk. Szintén elszakadtunk nem véletlenül vannak a gyászfeldolgozó tréningek most már, mert hogy ami egész életünk elszakadt a haláltól, amit szintén ebbe az emberség kategóriában szintén meg kellene fogalmaznunk újból, az emberkép kategóriában, hogy régen azért egy halálesetnek megvolt a folyamata egy apró közösség.
De annak a viselésében is feldolgozás.
Igen, tehát ott egy közösség viselte a halált a családdal. Ez most nincs meg, hiszen annyira eltávolodtunk ettől, hogy és utána előjönnek ezek a problémák. Talán a honvédségben mi ebben kicsit jobbak vagyunk, én azt gondolom.
És ott volt egy kulcsfogalom, amit említett, a feldolgozás. És ezért nagyon hálás vagyok mind a mai napig a tábori lelkészeinknek és a pszichológusainknak, akik kint műveleti területen ott vannak velünk együtt.
Szükség van rá?
Nagy szükség. Nagyon nagy mértékben szükség van. Tehát főleg azokon a helyeken, ahol tudjuk, hogy bármikor éles helyzet lehet, de maga csak az, hogy 6 hónapig az ember ki van szakítva a családjából, össze van zárva olyan személyekkel, akiket nem ő választott meg, már rengeteg feszültséget jelent, amelyeket szintén föl kell dolgozni.
És ugyanakkor egymásra vagytok utalva.
És egymásra vagyunk utalva, így van. Éles helyzetben ez meg még inkább megjelenik ez a kihívás, és ebben ők rengeteget tudtak nekünk segíteni. És talán az sem véletlen, ahogy mondta a püspök úr is, hogy ők azok, akik tulajdonképpen még magukra is veszik a többieknek is a lelki problémáit, hiszen ők azok, akiket megkeresnek a katonák rendszeresen, amikor fel akarják dolgozni már akkora feszültség bennük, és bennük ezért ez halmozottan jelentkezik, amikor még a mások terheit is magukra veszik, és talán nem volt véletlen, hogy a pszichológusokat 3 havonta váltották a misszióba, miközben egy katona 6 hónapig volt. És tényleg kimerülve mentek haza, mert és utána nekik is egy ilyen tréningen kellett átesniük, hogy amit ott nekik meg kellett oldaniuk, azt ők utána hogy tudják feldolgozni, hiszen rengeteg fájdalommal, rengeteg indulattal kellett, hogy kint szembesüljenek. És nekik szakemberként kellett ezt segíteni, feloldani a adott személyben.
Katona esetében a félelem kérdése működik?
Igen. Ez egy nagyon érdekes, amit én éltem meg. És megint az jött előttem példaként, hogy a nagyapám hogy volt képes arra, hogy éveken keresztül többször járt kint a fronton, ezeket feldolgoz, ezt a félelmet. És bizony van tényleg egy folyamat, amikor az ember az elején fél, nagyon fél, ekkora a gyomra, amikor tudja, hogy most kimegyek, és ott bizony bármi megtörténhet, sőt, kimegyek, és biztos, hogy harc fog fogadni, tehát nekem harcba kell bocsátkoznom. És az elején ez a, mondom, ilyen gyomorszorító érzés, ez az idő előrehaladtában, amikor az ember látja, hogy ezt túl lehet élni. Ha az ember tényleg azokat az eljárásokat alkalmazza, azokat a szabályokat betartja, amelyek ilyenkor benne vannak az eljárásrendben, akkor ezt túl lehet élni, ez kezd azért is szépen feloldódni, és ami nagyon érdekes volt, hogy egy idő után meg már majd, hogy nem átmegy egy ilyen nihilizmusba, benne már úgy sem esett.
Vakmerőségbe?
Ami már az óvatosságnak a rovására megy. Aha. És ezt még magam is.
Tehát ez olyan, mint amikor valaki tanul kerékpározni, azt mondja, most már tudok, akkor jön a baj.
Majd elengedett kézzel megyek, és akkor esik egy nagyot, így van. Úgyhogy én nekem voltak úgynevezett személyi testőreim, és mondtam nekik, ha egyszer is azt találják észrevenni, hogy túl könnyelmű vagyok, akkor figyelmeztessenek.
Mit élhet át harci helyzetben egy katona? Érezhet-e félelmet? Mi, civil emberek, hogyan dolgozunk fel a háborús helyzetet lelkileg? Ezekre a kérdésekre is kerestem a választ abban a beszélgetésben, amely a Mária Rádió téma podcastjának első adásában szóba került beszélgető társaimmal, dr. Lipai Péter dandártábornokkal, aki parancsnokként, törzsfőnökként három katonai misszióban vett részt, és elmondta erről gondolatait Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök is. A beszélgetést teljes egészében meghallgathatják a Mária Rádió honlapján és Facebook oldalán, valamint a Hangtérkép Facebook oldalon. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.